kis kamra volt, de elég nagy, amiben a kispapok ugye a látogatóktól kapott, főleg vidékről, hogyha jöttek, ugye ételeket azt ott tárolták, és az illata máig megvan az orromban, mert valahogy a füstölt hús, rántott hús és a csokoládé, és akkor ott lehetett beszélgetni azokkal, akiket meglátogattunk. Aztán van nyári élményem is, mert a Pali, most nem emlékszem, már egyszer vagy kétszer, de elvitt magával ilyen, biztos van erre egy latin kifejezés, de ilyen, nem is tudom, társadalmi munka, vagy valami ilyesmi volt, tehát ott kellett segíteni talán egy hétig, ott a szemináriumban. Ott volt valami felújítás, vagy valami ilyesmi, és ott kellett segíteni. Elvitt magával, ami szintén nekem nagy élmény volt, de akkor már talán olyan 13-14 éves lettem, és valami ünnep volt, hát nem is tudom, mi lehetett ez, úrnapja, vagy nem tudom, egy ilyen nyári, tehát ünnepi nagy mise volt a bazilikában, ahol a Pali és az asszisztenciában részt vett.
Lehet, hogy augusztus 15?
Lehetséges, mert nem emlékszem pontosan, de azt tudom, hogy a Pali fölvitt engem az oratóriumba. A bazilikának az oratóriumba, tehát a szembeállunk a baloldali oratóriumba, és én onnan föntről láttam az egészet, óriási élmény volt, szóval így át lehetett látni, hogy bevon, nagy, azt hiszem, a Schwarzenegger volt a főcelebrás.
Igen, az ordinárius akkor.
Igen, és hát az nagyon megfogott, hogy milyen szép ez az egész, ez gyönyörű volt. Aztán még a másik ezzel a nyári szabadsággal kapcsolatban, hogy a Bart Lőrinc, a Lönci bácsi, a nagyon szeretett édes öcsém, mindig így szólt hozzá, és volt neki egy unokaöcse, azt hiszem Drogról talán, aki velem egy idős volt, és ő is akkor odahívta az unokaöcsét, és akkor, hogy együtt legyünk, egy idősek vagyunk, és akkor mentünk a szigetre, meg fociztunk, Kozma Imrét is így ismertem meg.
Tudott focizni a Kozma nagyon állítólag.
Igen, hát borzasztóan tetszett nekem, hogy egy kispap, és vidám, és mosolyog, és focizik. És...
De nem Treverendába fociztak?
Hát azt hiszem nem. De még ott, ha jól emlékszem, még talán ott a szeminárium udvarán is ott rúgtuk a labdát. Igen, de hát egyébként a szigeten. Ilyen élmények vannak.
Kozma Imrét említed, úgy tudom, a vérmaapád.
Igen, hát ez nagy szerepet játszott abban, hogy én őt megismertem, és nagyon-nagyon tetszett, és fölnéztem rá, hogy micsoda vidám és mosolygós ember, és még focizik, és én is nagyon szeretem focizni. Úgyhogy aztán hát én megkértem, hogy legyen a bérmapám, úgyhogy nem is tudom, talán 64-ben, vagy mikor volt, a 13 évesen. Volt a bérmálás, és ő volt a bérmapám, és kaptam tőle egy rakéta órát. Ez egy szovjet gyártás óra volt.
De járt, működött.
Működött, és ilyen arany aranyat, nagyon tetszett, hogy így arany volt. Az volt az első óra. Úgyhogy szóval az egy nagy élmény volt, és hát azóta is óriási öröm, meggondolok erre, hogy ő lehetett a bérmapám.
Mi lett Borbéric Pál hagyatékával, gondolok itt kéziratokra, könyvekre, neked kellett úgymond felszámolnod a otthonát?
Hát nem volt egy egyszerű dolog. Nem tudom, aki járt a Palinak a lakásába, az ugye el tudja képzelni, hogy mi fogadott.
Tehát rengeteg könyv, rengeteg bútor, és néhány katonai reliktum, gyönyörű sisakok.
Igen. Tehát neki van végrendelete, és a végrendeletében úgy rendelkezett, hogy ezt mondta nekem korábban is, hogy azt mondja, te leszel a hagyatéki végrehajtó. Mondta nekem évekkel korábban, mondom, Pali, most jó kiszúrszelem, hogy ott körülnéztem a lakásba, hogy mit kezdjek ezzel, hát ez lehetetlenség. És örökös is voltam természetesen, és tehát tényleg ott nem tudtam, hogy kezdjem azt, amit annyira megszoktam, most kiveszek egy könyvet, és akkor így kezdődik. De hát nem így, hanem először természetesen íróasztal, fiókok, levelezés, fénykép, hát mérhetetlen. Tehát ez majdnem 3 évig tartott ez a feldolgozás. Hetente 2-3 egy délutánt ott töltöttem. És tehát a végrendelete szerint az egyházi témájú saját írásai, kéziratai és könyvei azt a Pázmány Péter Egyetem Hittudományi Karának a könyvtárára hagyta. Na most akkor azzal kezdődött a válogatás, hogy külön kellett választani, mi az egyházi téma, és mi a többi, a világi könyv. Na most ugye hát mindegy, valószínűleg sokan tudják, hogy a történelem iránt, főleg a hat történet iránt nagyon érdeklődött, ugye a családban voltak ilyen katona felmenők, és valószínűleg innen ered ez a dolog. Tehát rengeteg katonai sisak, meg egyenruha, meg minden is volt ott. Tehát azokat fölvettem kapcsolatot a hat Nemzettörténeti Múzeummal, és azoknak átadtam, akkor kiderült, hogy azoknak azért a fele az semmit nem ér, hanem másolat, meg ilyesmi, de volt köztük egy-két nagyobb értékű sisak. Ezek általában a családi hagyatékból származnak, amik eredetiek. Úgyhogy ez a Hadtörténeti Múzeum, akkor voltak kelyhek, egyházi tárgyak, volt, amit konkrét papoknak adtam, akik hát úgy gondoltam, hogy a pali életében részt vettek, meg plébániáknál maradtak az egyházi ruhák, Városmajor plébániánál például. Most itt nem fog minden eszembe jutni, de igazából akkor természetesen a főegyház megyének ment több dobozzal, a Máltai Szeretett Szolgálatnak azok, amik már inkább ilyen hétköznapi dolgok voltak. Butoroknak része még most is, meg a természetesen a család, tehát a közvetlen hozzátartozók is könyveket vagy bútorokat elvihettek, képek a falon, ilyesmi, de hát ez nem volt egy kis munka, úgyhogy, és még most is nálam feldolgozatlan módon, tehát így ömleszte méretetlen mennyiségű fénykép, irat, főleg családi iratok, ma azokat is ő mind begyűjtő, ő nagy begyűjtő volt egyébként, tehát nehogy szétszóródjon, akkor ő magám, amikor édesanyám meghalt, nagynéném meghalt, ezeket mind összegyűjtötte, és ezek ott vannak nálam, hát ezekkel is kell valamit kezdeni, valószínűleg a levéltárba legalábbis egy nagyobb részük majd oda kerül, de hát ez még egy nagy feladat, ami előttem áll.
Mennyire voltatok ti kapcsolatban, miután már őt fölszentelték?
Ez a kapcsolat leginkább nekem a gimnáziumi koromban, akkor már egyetemi koromban, akkor már én is társaságokba mentem minden, tehát akkor amikor cisztereknél volt például, akkor kevésbé. Arra emlékszem, hogy velet pakoltunk 1973-ban, Terra-autóra,
költöztettük
Esztergomba.
Költöztettük Esztergomba.
Erre határozottan emlékszem, mert egy csizma volt rajtad, és az úgy megmaradt bennem. Tehát azért alkalmanként, de például én nem jártam akkor a ittanúráira, amit utólag nagyon bánok, aztán ezt később pótoltam természetesen, mert hát élőszóban volt ő az igazi, tehát amikor elkezdett sztorizni, és de általában ugye a Biblia magyarázat volt a témája ezeknek a Biblia óráknak, és mindig azt figyeltem, hogy valami eszébe jut, valami történet, és elkalandozik, de nagyon messze, és mindig visszatalált ugyanoda. Mindig visszatalált ugyanoda. Még akkor, amikor már nagyon beteg volt, még akkor is.
Meséltél nekem, mióta a Magnót bekapcsolta volna egy történetet. Te főépítész voltál az egyik pesti kerületnél, és a neved alapján megszólított valaki munkakapcsolat révén, hogy nem testvére vagy-e Bolberic Pálnak, és akkor fölelevenítette a saját kalandját a pap Bolbericcel, a tanár Bolbericcel.
Igen, hát ez sokszor előfordult, hogy megszólítottak, hogy nem vagyok a testvére, amikor a nevemet hallották, és amire mondtam, hogy igen, és egyszer fordult velem elő, Győrben, és ezt a Pali mesélte, hogy Győrben tartott valami előadás, azt hiszem a pápa is püspöksége alatt, és oda ment hozzá valaki, és megkérdezte tőle, hogy Bolberic atya, magának nincs nem öccse a Bolberic, Henrik. Na most erre olyan büszke volt, azóta se felejtem el, de ez csak egyszer fordult elő.
Miért folytatnád, de nekem is volt egy nagy kalandom, aztán pont Győrben, 1990 a választások előtt valami nagy kereszténydemokrata rendezvény volt, és Antal József is ott volt, már akkor az MDF elnöke volt, de még nem miniszterelnök, és akkor bemutattak engem Antal Józsefnek, új embernél voltam újságíró, és akkor én tudtam, hogy ki Antal József, és Bolberic volt a hitoktatom, és akkor mondom neki, hogy jó napot kívánok, elnök úr, én Bolberic Pála volt az én hitoktatóm, és akkor megveregette a vállam, Antal József, mondta, akkor te az én szellemi unokám vagy, mondta nekem Antal József.
Ez jó. Tehát visszatérve arra, amit eredetileg kérdeztél, tehát oda jött hozzám egy hölgy, ugye új név voltam akkor, mert akkor kezdtem ott dolgozni, és mondom, hogy igen, a Bolberic Pálnak vagyok az öccse. És azt mondja, hát akkor elmond egy történetet, ami az ő barátnőjével fordult elő, ő is és a barátnő is jártak a hittudományi karnak a levelező tagozatára, és a Pali bátyám, hát ő most én így nevezem őt, hogy Pali elnézést, mert ugye a testvérem, tehát a Pali vizsgáztatta őt, tehát ennek a hölgynek, aki leszólított a barátnőjét, és az mesélte, hogy egy ilyen kardos menyecske volt, aki kiállt a véleményért, és valamiből vizsgázott, és a Pali bátyám a szokása szerint a íróasztal a fölé hajolt, és ott rajzolgatott. És ez a hölgy ezt nem vette jó néven, és egyszer csak megállt a szöveg közben, és azt mondta, hogy ne rúgj a professzor úr, figyeljön arra, amit én mondok. És erre a Pali így fölnézett a íróasztalától, és azt mondja, hogy akarja, hogy figyeljek?
Elég fenyegető lehetett.
tehát igen. Úgyhogy hát én, igen, tehát így, hogy megfagyott a levegő, mondtam.
Egyébként nagyon érdekes, hogy nagyon sokan rajongtak Bolberic Pálért, akik hallgatták őt a Szent Imrébe vagy a Városmajorba. A volt tanítványai között pedig sokan ilyen apró sérelmeket őriznek magukban. Tehát leplezte tulajdonképpen a jóságát Bolberic egy ilyen távolságtartással, vagy tehát nem engedett magához minden őt szerető embert közel. Ez egy önvédekezés lehetett, nem?
Valószínűleg ez volt, igen, valószínűleg ez volt. Hát elég sokat ír, és ezt meg is említi valaki, talán akikkel beszélgettél, talán a Kozma Imre, vagy nem tudom, hogy a cölibátusról milyen sokat írt, tehát ez nyilván őt is nagyon foglalkoztatta.
A kisnapkori naplóban.
Igen, és szerintem ez valószínűleg én is csak ezt feltételezem, de tehát ezért volt benne ez a védekezéseiként. Van a végén ennek a naplónak egy principiumok fejezet, ami szerintem kifejezetten a papi életnek a gyakorlati oldaláról szól, és van benne egy olyan kitétel, hogy látogatóba sosem menjen egyedül egy pap, hanem mindig egy paptársával együtt, mert sose lehet tudni, hogy mi történik, meg megvádolhatják, meg tehát látszik, hogy ő tudatosan tartotni a távolságot, sőt, hát ugye emberek vagyunk, néha elég durván tudott visszaszólni, hogyha valami olyasmi, de ez meg vagyok róla győződve, hogy ez egy ilyen önvédelmi módszer volt nála.
Képzőművésznek is remek lett volna Bolberic Pál, mindig szeretett rajzolni, meg festeni, de aztán ezt feláldozta a papság miatt, de a hagyaték mit tartalmaz ilyen szempontból?
A hagyaték egyrészt rengeteg kész képeket, portrékat, meg ilyesmit tartalmaz, rengeteg gyerekkori rajza, meg egy-két képe, amit én nagyon szeretem, van egy gyönyörű Golgota kép, ami egy kicsit hajad a Munkácsi Golgotára, de mindegy, de nagyon, nagyon jó, azt hiszem 18 évesen csinálta, és ez ilyen pasztelkrétával, az nálam van, akkor van egy gyerekkori csataképe, meg tehát ezek a képek ott vannak, van rengeteg karikatúrája, amiket ő rajzolt, bármilyen tárgyaláson volt, ő mindig rajzolgatott, amikor nem nagyon kötötte le az előadás, hogy valami, akkor unában rajzolgatott, de hát hihetetlenül érdekesek, főleg katonafigurákat és papokat rajzolt. Tehát azok inkább karikatúrák, de nagyon-nagyon érdekesek. Szobrokat is csinált, érmet is csinált, édesapámból is csinált például érmet.
Egy univerzális ember volt, csak autót nem tudott vezetni, meg biciklizni nem nagyon tudott.
Volt minden, síléctől kezdve elektromos bicikli, át, nem tudom, segédmotor, meg mi volt még, arra nagyon büszke, favorit versenybicikli, de egyiket
sem. Igen, a Tátos utcában láttam ott, tehát a folyosón.
De általában ott voltak az előszobában, és alig lehetett tőlük közlekedni, de ragaszkodott ezekhez, de aztán egy idő után nálam kötöttek ki, meg addig, és addig már tönkre mentek. Na mindegy, és hát próbált jogosítványt szerezni, de nem. Tehát a Kressz vizsgán, ugye, mert ő mindig logikusan gondolkodott. Na ez a halála egyébként egy ilyen vizsgálat. Tehát ott be kell magolni, hogy meg kell tanulni, hogy erre ez a válasz. Na ő erre képtelen volt, úgyhogy azt hiszem kétszer kísérletet, aztán feladta.
Egy autonóm lény, nem ezért szeretjük, hogy taxisofőr lett volna.
Igen, igen, igen. Még annyit mondanék az esztergomi szemináriummal kapcsolatban, ami egy ilyen családi érdekesség, hogy az anyai nagymamám, akit Marsovszky Pálnénak hívtak, ő lánykorában a szatmári nővéreknek az intézetében, azt hiszem lánynevelő intézet volt az az épület, ami aztán
az esztergomi intézetben járt.
Igen. Tehát első világháború előtt, jócskán. Na most a nagymamám, mint kis bakfis, kis fiatal, nem tudom, 12-13 éves kislány az intézetben, volt nekik egy hittantanárok, akit úgy hívtak, hogy Prohászka Ottokár. És rajongott érte, mint egy kislány egy ilyen nagyon jó képű fiatal hittantanárért. És azt mesélte, hogy egyszer a folyosón jött vele szembe, és rajta volt ilyen intézeti ruha, meg sapka, meg minden, és ilyen bojt volt a sapkán, és akkor azt így megpiszkálta a Prohászka Ottokár, és ő azt a bojtot levágta, és élete végéig.
Egy relikvia.
Relikvia, és a szobája, arra már én is emlékszem, a nagymamám szobája, ahol aludt, hát tele volt Prohászka képekkel. Na most ez átragadt ez a rajongás a férjére is, aki dr. Marsovszky Pál volt, orvos volt, és a Margit Kórháznak volt az igazgatója, és ő járt a Prohászkának a konferencia beszédeire.
Igen,
és
az egyetemi templomban.
Egyetemi templomban, és amikor rosszul lett a szószéken,
27-ben,
igen, akkor ő ment, kérdezték, hogy van-e orvos, és akkor ő orvos volt, és oda ment a szeminárium, nem tudom, valamelyik szobájába, ahol ott lefektették, akkor még nem halt meg, hát akkor próbált valamit segíteni. Úgyhogy ő jelen volt ennél. Na most egy picit a Palira áttérve, nekem az az érzésem, hogy a Palinál ez nagyon beégett, mert ugye mindannyian a testvérek mi ezt hallottuk, ezt a történetet, és nekem az érzésem, hogy akkor már nagyon beteg volt, akkor ő gondolta, hogy ő kitart az utolsó pillanatig, legszívesebben ott halna meg az oltárnál, de ez csak az én érzésem, ezt ő nem mondta sose, de annyira, tehát már a hívek, mindenki már annyira féltették, főleg a Városmajorból ott a lépcsőn föl le, úgyhogy, de én ezt aztán nem kérdeztem meg tőle, hogy ez valóban így van, de nekem az érzésem, hogy ez benne volt, lehet, hogy csak tudat alatt.
Igen, hogy biztos az a Petőfi-s életérzés, hogy nem akar ágyban párnák köznek halni, hanem a harcmezőn.
És ágyban párnák.
Vagy a szószéken.
Igen, de hát az utolsó pillanat egy kitartott.
Nagyon szépen köszönöm, Bolberic Henrikkel elevenítettük föl az ő személyes történetét és emlékeit Bolberic Pálról. Köszönöm a hallgatók figyelmét. Keceli Zsuzsa zenei szerkesztő nevében is búcsúzik a szerkesztő, Szerdahelyi Csongor.
Kedves hallgatóink, a Magyar Katolikus Rádió műsorát hallották.